Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból. A függőség nem csak az sebzi meg, aki benne él, hanem a családját is. De vajon miért nem elég sokszor az akaraterő? Kérdés, hogy miként alakul ki ez a láthatatlan fogság, és van-e belőle kiút? A mai Összhangban többek között ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, és még azt is megtudjuk, hogy miként adhat reményt a felépülés. Témánk, van-e kiút a láthatatlan fogságból? Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Kozma Ferenc pasztorális tanácsadó, addiktológiai konzultáns lelkigondozót. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Én is köszöntelek, Tibor, és köszönöm az újabb lehetőséget, úgy szintén köszöntöm a kedves hallgatókat is, akik újra együtt vannak velünk. Valóban a függőség az egy láthatatlan fogság. Nem hiába beszélünk szabadulásról azokban a helyzetekben, amikor már elkezdődik a felépülés. És így igaz, hogy a függőség az nem csak az egyén betegsége, hanem az egész család betegsége, a környezet betegsége, a társadalom betegsége is mondhatnánk. És igen, van az, hogy nagyon sokat beszélünk az akaraterőről, és főleg kívülállók, de majd erre megpróbálunk válaszokat adni. És hogy van egy kiút belőle? Hát én ezt hiszem és vallom. Van. És mindenki számára van kiút.
Mai témánk tehát, van-e kiút a láthatatlan fogságból, Ferenc? Sokan ezt mondják egy szenvedélybetegnek, csak akarni kell, és abba tudod hagyni. De vajon miért ennyire félrevezető ez a mondat, és mi történik valójában egy függő ember lelkében és agyában?
Hát én először is azt mondanám, hogy ez a mondat, hogy csak akarni kell és abba tudod hagyni, ez arra utal, hogy az, aki ezt mondja, valójában nincs tisztában azzal, hogy mi is gyakorlatilag a függőség. Hogyan működik? Hát legfőképpen hogyan működik? Egy ilyen mondat egy függő számára, akinél már kialakult függőségről beszélünk, ez fájdalmas. Bántó is lehet. Tehát, hogy én kerülném az ilyen mondatokat. Tehát, hogy nincs akaratod, és így tovább. Hogy mi történik egy függő ember lelkében, hát ez nehéz olykó szavakkal leírni, mert legtöbb esetben tudja, hogy valami rossz dolog történik vele. Sajnos, hogy ő is abban az állapotban van, néha a betegség tudott hiánya is, hogy még ő sem tudja pontosan azt, hogy miben van. És ugye csak azt látja, hogy körülöttem minden épül le, tehát ugye az egészsége, ugye a szociális állapota, ugye a pszichés és lelki állapota, illetve a spirituális értelemben is, az Istennel való kapcsolata is.
Olykor és bizonyos esetekben miért nem működik az akaraterő?
Ez az, amire én azt szoktam mondani, hogy kívülállók, laikusok, hozzátartozók nem értik. És tisztelettel és nem sértően elmerem mondani azt is, hogy nagyon kevesen lesznek, akik valójában megértik a függőket, hogy gyakorlatilag azért, hogy miért nem működik náluk az akaraterő. Legtöbbször azért nem értik, mert ugye minden ember saját logikájából indul ki. Viszont egy függő agyában a sóvárgás és a kényszer állapotában a józan észét felelős vagy terület szó szerint lekapcsol. És akkor különböző kiváltókok indítják be, amelyeket az évek során összekapcsol a felhasználattal vagy kényszeres viselkedéssel. A sóvárgást ugye beindíthatja bármi. Az agyutalmazó központja olyan, mint akár egy magnó mondhatnánk. Mindent rögzít, amit a függőség megélése közben a környezetben történt.
Ezeknek az állapot... Igen. Folytassad kérlek.
És ilyen környezeti ingerek, lehetnek külső ingerek, mint például egy kocsma, egy utcasarok, egy kaszinó épülete, régi fogyasztótársak, barátok, vagy egy olyan családtag, akivel állandó konfliktusban van, vagy egy üres pohár, vagy egy meggyújtott öngyújtó, hecskendő, weboldal, reklám, készpénz, tehát bármi, ami bármi beindíthatja. És ez az, amit nem értenek a hozzátartozók. Mert bizonyos időpontok, például a hétvégi lazítás, péntek este, fizetésnap, munka utáni, délutáni órák barátokkal, különböző szagok és hangok is elindíthatják, de belső lelkiállapot is szokott reagálni a sóvárgásra, illetve a használatra, ilyen az elhanyagolt fizikai állapot, az állandó negativizmus, a magányosság, a meg nem értettség, a fáradtság, illetve a kimerültség.
Ferenc, ezeknek az állapotoknak hogyan, miként lehet véget vetni, akár szakember bevonásával is?
Hát igen, ahol kezdeném az előző kérdéshez kapcsolódni, hogy a függőséget nem lehet puszta akaraterőre meggyógyítani. A különböző szakemberek strukturált módszerekkel igyekeznek segíteni ezeknek a szenvedő embereknek. És ilyen mondjuk úgy módszer például a kognitív viselkedés terápia is. A beteg megtanul tudatosan azonosítani azokat a kiváltó okokat, tehát szó szerint naplót írhat, vagy feljegyzi, mikor pontosan, hol és milyen nézés után indult be a sóvárgás. Vagy az önmagának mondjuk úgy, hogy hazug gondolatait, hogy például csak egy pohárra viszont nem lesz bajt, azt egy kicsit úgy átírja, főleg szakember segítségével, nincs olyan, hogy egy pohár múltkor is például a kórházba kerültem miatta. A szakember nem csak elveszi a szert, hanem új eszközöket is tud adni egy beteg kezének. A felépülés korai szakaszában egy szakember segítségével át lehet szervezni a beteg életét, és azt is, hogy fizikailag is elkerülje ezeket a kiváltó okokat. Vagy egy terapeuta megtaníthatja a beteget arra, hogy hogyan bírjon ki például egy kritikus 15-20 percet annélkül, hogy engedne ennek a kényszernek. És nyilván ott vannak az orvos és gyógyszeres támogatások, addiktológia, pszichiátria, és ugye mi elég gyakran szoktuk igénybe venni ezt a területet is, orvosi felügyelet mellett detoxikáció, sóvárgáscsökkentő gyógyszerek, de nem utolsó sorban az alternatív ugye, módszerek, ami számomra is kedvesebbek, mondhatnám úgy is, csoportterápia és az önsegítő közösségek.
A tapasztalat szerint mit érez egy szenvedélybeteg a használat során, előtte és persze utána?
Igen, a szerhasználat pillanatában gyakorlatilag megszűnik a szorongás, és egy ilyen jól eső érzés, egy ilyen euforikus érzés állapotába kerül a szenvedélybeteg. Azonban józan pillanataiban szembesül a tetteivel, ami mély bűntudatot és szégyen szokott általában eredményezni. És hogy elviselje a valóságot, általában saját magát is becsapja, ilyen klasszikus kijelentésekkel, hogy bármikor le tudom denni, ohá csak a stressz miatt van, tehát hogy beindul a tagadás és a racionalizálás. Illetve a függőség előre haladtával az úgynevezett hétköznapi dolgok, örömök teljesen elveszítik az értéküket általában. Egy ilyen érzelmi hullámba szoktuk mondani, alakul ki. A függő ember élete teljesen kiszámíthatatlanná válik, mert a hangulat az már nem a valóság eseményei, hanem a szer vagy a viselkedés jelenléte, vagy annak éppen a hiánya irányítja. Ugye a használat pillanatában minden probléma megszűnik általában, de ahogy a szerhatása múlik, sajnos az érzelmi szint nem a normálisra tér vissza, hanem nagyon mélyen az alá szokott süllyedni. Ilyenkor jelenik meg a nyomottság, ingerültség, illetve a kilátástalanság. Gyakorlatilag nagyon kevés pozitív élményt él meg a szerhasználat vagy a viselkedés jelenléte mellett.
Folytatva a mai témánkat, mit jelent az, hogy személyiségváltozás vagy kettős megosztott személyiség?
Igen, ennek a kérdésnek a kapcsán nagyon sokszor eszembe jut az, hogy majdnem kivétel nélkül, akik hozzám fordultak, amikor mesélnek a szeretteikről, akár férjről, akár testvérről, vagy akár egy szülőről, vagy akár egy nagyon közeli barátról, rókonról, azt mondják, hogy hát egy olyan végtelen jó ember. És olyan jó lenne, hogyha nem innen nem játszodna, és vissza tudna térni. Vagy értékes ember, hogy szerethető ember, máskó, stb., de hogy valami megváltozott benne. És akkor már ugye szinte azt lehet mondani, hogy két személyiség van valójában. Van a józan értékrendel bíró énje, amely sajnos folyamatosan harcol a függő énjével, tehát abban az esetben, hogy amikor már a függőségről beszélünk. És sajnos, hogy ez a belső küzdelem egy elviselhetetlen feszültséget szül, és legtöbb esetben emiatt is nyúlnak a különböző függőségekhez. Ez egy nagyon kínzó állapot, mert a beteg pontosan tudja, hogy amit tesz, az nagyon rossz, veszélyes, és a cselekedeteivel tönkreteszi a szeretteit, mégis újra megteszi. És hogy ezt a belső feszültséget elviselje, általában különböző elméleteket szoktak jártani, megérdemlem a stressz miatt, hát ez az utolsó alkalom, tehát általában ígéreteket tesznek önmaguknak. Józan állapotukban pedig tényleg egy nagyon kedves szülő, vagy egy lelkiismeretes munkavállaló, aki általában őszintén megfogadja azt, hogy meg fog változni. Viszont amint bekapcsol a sóvágás, amiről az előbb is beszélni sajnos, újra egy gátlástalan, titkolózó, manipulatív emberi válik, aki a függőség érdekében bárkinek tud gázolni. A józan pillanataiban rászakadt a bűntudat, a hazugságok és az okozott károk miatt. Erről nem nagyon szoktak beszélni, de hogy általában ezt élik meg, én is valamikor ezt élik meg. És ez a szégyen annyira fájdalmas, hogy a függő nem tudja elviselni. És akkor mi a leggyorsabb módja a fájdalomcsillapítás? Újra a szerhez vagy a viselkedéshez menekülni általában. Na, tehát, hogy a legnagyobb belső konfliktus az okozza, hogy általában függő elveszíti az önbecsülését. Tehát ez már a végső állapotban úgy érzi, hogy gyenge, ő egy selájt, hogy megbízhatatlan, képtelen betartani a saját magának és a másoknak tett ígéreteit, és ez annyira felemészti az energiáit, hogy a külvilág felé gyakran csak fásultságot, agressziót, vagy teljes elzárkozást szokott mutatni.
Mi történik, és hogyan csapódik le a feszültség a családi kapcsolatokban?
Hát ez a legnehezebb történet. Tehát ugye, amit mondtam, a legelején ez a betegség ez nem csak az egyént érinti, hanem a körülötte lévőket, mert attól függ, hogy kivel él. A családtagok általában, hogy túléljék a kiszámíthatatlan mindennapokat, akaratlanul is fejlesznek bizonyos szerepeket, és különböző játszmákba mennek belé. Ezeket mondhatnám úgy is, hogy azok a játszmák irányítják, ahol a szereplők folyamatosan váltogatják a helyüket. Tehát ilyen szerepek vannak például, és ez érvényes a bármelyik családtagra, gyerekre, felnőttre egyaránt, áldozat szerep, amikor a függő ebben a szerepben azt mondja, hogy úgy érzi a világ, a stressz, vagy éppen a házastársa miatt iszik, játszik, drogozik, és akkor azt mondja, ha te nem kiabálnál velem például, nem kellene szerhez nyúlnom, ugye ebben védekezik. Vagy megmentőből támadó lesz. A családtag, akinek elegendő lesz a hazugságokból, elkezd kutatni, ellenőrizni, kiabál, vádol, büntet. Sajnos ez nem visz soha eredményre, egyáltalán, az általában egy újból, egy tökéletes ürügy az újabb használatra, a függő számára. Vagy lehet egy másik, a megmentő szerep, amikor a családtag, házastárs, vagy akár valamelyik szülő kimenti a függőt a bajból, kifizeti az adóságait például, vagy hazudik fel az a főnökének, hogy most beteg, stb., tehát, hogy eltitkolja. Sajnos ez sem szokott eredményre vezetni, tehát pozitív eredményre, mert ezzel is akaratlanul is fenntartja a függőséget, mert sajnos a beteg nem tud szembesülni ilyenképpen a tettei következményeivel. Egy másik szerepről beszélünk itt, hanem szerepből egy másik függőség alakul ki, a társfüggőség. Ugye az a megmentő szerepnek a krónikus formája. Tehát a családtag élete teljesen a szenvedélybeteg hangulatától, állapotától és a viselkedésétől kezd függeni. Saját életét feladja, háttérbe szorítja saját szükségleteit, vágyait, és csak akkor érzi magát értékesnek, hogyha a függőt szeretheti, vagy kontrollálhatja. Hát nagyjából ennyi.
És hogyan oldható fel a belső szakadás és családi krízis a felépülés során?
Hát az egy nagyon nehéz feladat mindenki számára, aki elindul a felépülés útján, ugyanis nem elég a szert vagy a viselkedés függőséget kiiktatni, a kapcsolatokat is újra kell építeni. Tehát kell tudni azt, hogy romboló hatással van a függő egész kapcsolataira. Egyénileg a felépülés első lépése a tagadás feladása. Tehát ez a függőnek egy nagyon fontos feladata. Ki kell mondani a végre, és fel kell adni a hazugságait, illetve a tagadásból ki kell lépni, és ugye ki kell mondani, hogy függő vagyok, elvesztettem a kontrollt, elvesztettem az irányítást az életem fölött, és az önmarcangoló életvitel helyett inkább a jóváltételre kell törekedni. Személyesen tettekkel téríteni meg a kárt, és ugye ez idővel visszaadhatja az önbecsülését. Ugyanakkor meg kell tanulnia a belső feszültséget, és amiről én beszélek most, a segítség nélkül nem megy. Tehát meg kell tanulni a belső feszültséget, a dühét, a szorongást nem elfolytani, vagy elnyomni szerrel, vagy egyéb függőséggel, hanem különböző eszközöket kell begyakorolni, megélni, levezetni. És ugye akkor nem utolsó sorban a családi rendszer gyógyítása is fontos. Családoknak meg kell tanulniuk, hogy mi a kemény szeretet. Ez azt jelenti, hogy nem kell megtagadják a függőt, tehát továbbra is szerethetik, de nem óvják meg a tettei következményeitől. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Még egyszer ki, nem óvják meg, mindegy, hogy milyen következményei lesznek a tetteinek, majd a későbbiekben beszélünk arról, hogy miért. Hadósága van, fizesse ki ő például, a rendőrség ügyában szembesüljön vele, és így tovább. Miért? Azért, mert nem csak a függőre kell gondolniuk, hanem önmagukra is. Családtagoknak is néha terápiára van szükségük. Meg kell érteniük, hogy nem ők okozták a függőséget, nem is tudják kontrollálni, és nem is tudják meggyógyítani. Ez a három dolog az, amit a legnehezebben értenek meg. Hát sokszor órákon, napokon, hónapokon keresztül szoktam mondani, amíg végre megérkezik az üzenet. Tehát meg kell tanulniuk újra a saját életükre fókuszálni gyakorlatilag. És a játszmák helyett, és a különböző rossz kommunikációs minták helyett a felépülés során a család újra megtanul bízni, de ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Tehát nem egyik napról a másikra fog elfelejteni, akár évekbe is beletelt. Tehát például csak a bizalmat nem szavakkal, hanem tartós, józan hetekkel és hónapokkal lehet csak visszaszerezni.
Kimaradt egy nagyon fontos kérdésünk, egy kicsit lépjünk vissza a gondolatainkban. Okay. Mi történik a szenvedélybeteggel és a családdal a fogyasztás alatt?
Hát először is a társas és környezeti elszigetelődés, mondhatnánk így is, adhatnánk ezt a címet is. A kettős életet él általában a család, folyamatosan rejtőzködik, ugye hazudoznak, a szenvedélybeteg úgy érzi, hogy környezete folyton ellenőrzi, kritizálja, vagy számon kéri, és emiatt fokozatosan leépíti a kapcsolatait, teljesen elmagányosodik, miközben kétségbe esetten vágyik a megértésre. Tehát ezt nagyon kevesen tudja. Mégis mindent megtesz azért, hogy alakat húzzon megé. Tehát ez egy nagyon, nagyon kemény dolog, mert valahogy ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy szeretném, ha megértenének, de ne szóljanak hozzá. ugye inkarnációjának hozzám, és ez abból ered általában, mert állandóan úgy is tudja az emberi beteg, hogy őt nem fogja senki megérteni. És van ebben valami igazság. A függő ember rengeteg energiát fektet arra, például, hogy a külvilág felé a normalitás látszatát keltse. Nagyon sok ilyen emberrel találkoztam. Retteg a lebukástól, ezért minden találkozás, beszélgetést általában előre megtervez, vagy ha úgy érzi, hogy nem tudja teljesíteni, akkor inkább lemondja. De ez elé szokott fordulni abban az esetben is, hogyha például elvonásos tünetek gyötrik. A környezet jó indulatú érdeklődését, vagy aggodalmát is, sajnos, és ez azért van, mert kényes neki ez a téma, támadásnak, gyanúsítgatásnak, vagy ellenőrzésnek éli meg, ami miatt védekezővé és agresszívá válik. Nagyon érdekes, mert ugye, ha aki ezeket a folyamatokat nem tudja, illetve nem jött által, vagy kívülállóként, nem fogja soha megérteni. Elég szoktuk azt mondani a hozzátartozóknak is, hogy ugyanúgy ők is be kell kapcsolódjanak a felépülés folyamatába. Tehát, hogy nem a szenvedélybeteg felépülésére gondolok, hanem a saját felépülésükre is. Mi történik még a családdal? Hát, amit mondtam, a kapcsolatok leépülnek, régi barátok, családtagok lassan elmaradoznak a család életéből, közös programok, amely korábban örömet okoztak, teherré válnak, mert ma nem nyújtanak akkora élményt, mint például a függőség. Még azt is megemlíteném, hogy a függő kerüli például azokat a barátokat, akik szembesítenék őt a valósággal. Inkább olyan emberek felé fordul, akik nem ítélik el, illetve ugyanezt csinálják. Ugye ezek a például a szerencsejáték esetében a partnerek, akikkel együtt szokták ezt tűzni. A kapcsolatok viszont nagyon felszínesek, és nem nyújtanak valódi érzelmi biztonságot, ugye. És a legsúlyosabb esetében, amikor a függő nem tudja elrejteni a problémát, mert míg a világ ezt nem lehet titkolni senki részéről, a mély szégyenézet miatt teljesen elzárkoznak, ugye. És ami még súlyosabb, hogy a családi dinamika is összeomlik, hogy elmagányosodnak kapcsolaton belül, a bizalmat teljesen elveszítik a sok ígérgetés miatt, hogy a családtagok egy idő után feladják a reményt, megszűnnek a mély beszélgetések, már itt kommunikációról nem beszélünk, csak általában leszükül számonkérésre, veszekedésre, vagy ami még rosszabb, egy feszült csendre. Nagyjából...
És mondjuk el még a hallgatóknak, azt is maradva ennél a kérdésnél, hogy hogyan, miként törhet ki egy függő az említett elszigetelődésből?
Hát nagyon nehezen. Tehát a legeslegelső lépés az az, hogy feladni a titkolózást. Tehát mondhatnám azt is, hogy átcserélni az őszinteségre. Az elszigetelődés ott ér véget, ahol a függő például képessé válik nyíltan beszélni a problémáról, a sóvárgásról, a félelmeiről, a botlásairól, és ezt el tudja mondani a segítőnek, vagy például egy támogató csoportban. A hozzátartozókat, illetve a nagyon közeli jó akarókat arra inteném, hogy ne várjanak főleg a kezdeti állapotban ilyenfajta beszélgetéseket. Ez csak a terapeuta, szakember, illetve hasonló emberek előtt fog megnyílni és beszélni erről. Tehát olyan környezetben oldódik fel, ahol oldódik fel a szégyenézet benne, ahol mindenki például hasonló cipőben jár. Ilyen például az önsegítő csoportok, amit már említettem, ahol ki van mondva, hogy nem vagyok egyedül, más is érzett már így például. Ugye, ami még nagyon fontos, hogy a régi társaságot teljesen le kell építeni. Hát vannak olyanok, akik hosszú éveken keresztül kocsmákba, kaszinókba, lebújókban élték az életüket, tehát ezt teljesen le kell cserélni. Hát te új emberi kapcsolatokat kell kialakítani, józan barátokat keresni, támogatók, akik nem a függőséget, hanem a tiszta életet támogatják, és ugye legtöbb esetben ez a legnehezebb. Ugye? És súlyos elmagányosodás vagy izoláció esetében vannak a rehabilitációs intézetek, ahol segítséget kaphatnak huzamosabb ideig.
A válaszban elhangzott az, hogy állapotok. Mit tehet a család anélkül, hogy ezekbe az állapotokba ne betegedjen bele?
Hát igen, el kell mondani azt, hogy a családnak meg kell húzni a saját határait. Ugye ezt különbözőképpen szoktuk mondani, tudatos elengedés, vagy kemény szeretet, ugye. El kell fogadni egy nagyon bénító és fájdalmas dolgot, a tehetetlenséget például. Tehát el kell fogadni. Tehát, hogy tudatosítaniuk kell önmagukban, elsősorban, hogy nem ők okozták a betegséget. Tehát nagyon sok hozzátartozó, főleg a szülők, azt gondolják, hogy miattuk lett olyan a szerettük, tehát a gyerekük, a férjük, stb. Nem. Tehát nem ők okozták. És azt is el kell fogadni, hogy nem tudják kontrollálni a függő tetteit. Hát próbálkozhatnak, én ezt őszintén mondom, 10, 15, 20, 25, és itt mehetünk fejfelé, nem fogják tudni. És nem tudják meggyógyítani helyettük. Na, és hogyha ezt a három dolgot, ami azt jelenti, hogy nem ők kell megtegyék a lépéseket, hanem a függőnek kell megtennie, és neki kell gyógyulnia. Tehát, hogyha ezeket megértik, akkor óriási felelősség fog leesni a vállukról. És ki kell lépni a különböző játszmákon, amiről beszéltem. Ugye a megmentő szereplő például, ugye nem szabad többet eltitkolni azt, hogy ez van. Tehát el kell mondani, nyíltan kell beszélni a függőségről. Én szoktam mondani a hozzátartozóknak, hogy törje meg a hallgatás parancsát, ez ugyanazt jelenti. Hogy lépjen ki belőle és beszéljen róla, akár támogató csoportban, akár a szomszédasszonynak, bárkinek, de beszéljen. Gyakorlatilag ezáltal az történik, hogy néha segélykiáltásnak is hangzik, mert amikor már akarva akaratlanul már nem bírják, akkor kezdenek mondani, azt jelenti, hogy szó szerint segítséget kérnek, és akinek van füle, az általában meghallja. Ugye ezt a... Vagy amit már mondtam, hogy forduljanak szakemberhez, és én általában, akik jönnek hozzám, azoknak azt szoktam ajánlani, hogyha együtt vannak, tehát hogyha a családtag, tehát ideális esetben fér feleség, hogy együtt jöjjenek a szenvedélybeteget a szenvedélybeteg csoportba, a hozzátartozót a hozzátartozói csoportba szoktuk irányítani, ahol megkapja a megfelelő támogatást és támaszt. Ahol súlyosabb esetek vannak, akkor külső szakemberek bevonását is szoktuk szorgalmazni. Tehát igen, A család azzal töri át ezt a falat, ha folyamatosan kezdi jelezni a függő felé, hogy a kapcsolat nem fog megszakadni, de csak a józonság és a gyógyulás talaján tud megmaradni. Ez mit jelent? Egy egyszerű mondat, szeretünk téged, de nem fogadunk el így, nem támogatunk csak abban, ha változni akarsz. Ugye? Azt is el kell mondjam, hogy ez egy nagyon kemény történet, mert nem csak így egy ilyen mondattal történik meg, hanem nagyon sok-sok kicsi következetes lépéssel. Amikor a családtagok elkezdnek gyógyulni, akkor gyakran olyan pozitív válságot idéznek elő rendszerbe, amit a függőit is elindítja a változás útján, és itt mondok egy egyszerű példát, és akkor itt ennél a kérdést lezárom, hogy emlékszem, hogy egy hozzátartozó keresett meg, és elmondta, hogy milyen súlyos alkohol problémákkal küzd a férje, és mindazt akarta, hogy valamilyen tanácsot adjak neki, hogy hogyan tudja elhozni a férjét. Hát szegény kínlódott, hogy vajudott, hogy most hogy legyen, mint legyen, és csak annyit mondtam neki, hogy kezdjen a hozzátartozói csoportba járni. Azt kérdeztem, mi lesz a férjével, mondom, az csak bízza, mondom a fennvalóra, és eltelt egy hónap, eltelt két hónap, eltelt három hónap, és három hónap múlva ketten jöttek. Egyszerű történet. Az első mondata a függőnek az volt, hogy el kellett jöjjek ide, hogy megnézzem, hogy mi történt feleségemmel, mert nem értem a viselkedését. Hát, hogy teljesen ugye átalakult, teljesen csak önmagával kezdett foglalkozni, ami a függőt már zavarta gyakorlatilag, és mi történt? A függő bekapcsolódott, annak már 15-16 éve már volt ez a történet, és azóta az alkohol kimaradt, boldogan élnek, úgyhogy ez a példa is szemlélteti azt, hogy közösen is lehet.
Ferenc, szép lassan az összhang végéhez érünk, és itt közben megszámoltam, hogy 18-20 kérdésünk maradt meg, jó lenne ezekre még kitérni. Most azonban köszönjük, hogy velünk volt, és köszönjük a nagyszerű válaszokat. Várjuk tehát önt a műsorunkba a közeljövőben is.
Rendben, vállalom a további megmérettetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy a mai estén is velünk tartottak. Mondanám azt is, hogy esetleg akik személyesen szeretnének kérdéseket feltenni, akkor azt megtehetik a 075 74 89 778-as telefonszámon, vagy akár a stúdióból elkérni a műsorvezetőtől. Úgyhogy én szívesen állok rendelkezésükre, hétköznap, hétfőtől péntekig, délután, tehát 9 és 17 óra között.
Így legyen, köszönjük szépen, kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Kozma Ferenc pasztorális tanácsadó lelki gondozó nevében is. Elköszönök, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották, viszont hallásra.